Sziasztok, ez a Svenk, a Rádiókó 99.5 filmes fotós vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Én Böjte Ági vagyok, és ma esti vendégeim pedig Szász Lilla fotóművész, és Márta, aki Lilla legújabb fotóprojektjének főszereplője. És miután a Svenk hallgatók Lillát már jól ismerik, hiszen már többször beszélgettünk különböző fotós projektjei kapcsán, és hát nyilván ennek a legújabb projektnek, aminek egy egyestés fotókiállítása, illetve kiállítása, mert ugye nem egyértelműen csak fotó, de kiállítása lesz a Liget Galériában február 26-án 18 órától. Szóval, hogy ennek a fotóprojektnek ugye egyértelműen Márta a főszereplője, tehát fontos, hogy ő ki, és hogy megismerjük, úgyhogy Márta, mondanál valamit magadról?
Ha egy mondatba akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy Márta vagyok, édesanya, nagymama, nyugdíjas pedagógus, és HIV pozitív. Nagyjából ebben a fontossági sorrendben.
Azért ebben volt egy elég sokkoló adat, ami biztosan mindenki számára egyrészt sokkoló, másrészt pedig egyfajta sztereotípia rendszert is lerombol a te személyed, hiszen ugye azt, hogy valaki HIV pozitív, azt kötjük sok mindenhez, egy csomó olyan negatív dologhoz, vagy előítélethez, amiről, hogy mondjam, én azt hiszem, hogy erre főleg azért is van szükségünk, vagy szüksége a társadalomnak, hogy saját maga magyarázatot találjon, és így hogy mondjam, egy olyan okot tudjon mondani, amitől egyrészt nem tűnik annyira szörnyűnek, másrészt pedig azt tudja gondolni, hogy velem ez nem fordulhat elő. Tehát azért valamit elárulsz arról, hogy ez hogyan történt veled, vagy valamit a te történetedről, ami publikus, vagy amit el lehet.
2000 óta tudom magamról, hogy HIV pozitív vagyok, és tulajdonképpen nem rólam derült ki, hanem a férjemről derült ki, hogy ő nem is HIV pozitív már, hanem konkrétan éces. És amikor róla kiderült, hát egyértelmű volt, hogy én sem úsztam meg a dolgot, és ez be is igazolódott sajnos. A férjem abban az időben már, amikor róla kiderült, olyan állapotban volt, hogy rajta nem lehetett segíteni, úgyhogy egy fél évvel ezután meg is halt, és hát én megörököltem tőle ezt a HIV pozitivitást, és ezzel kell együtt élnem.
Nagyon nyugodtan tudsz erről beszélni, azért volt olyan idő, amikor mondjuk tudtál dühös lenni?
Persze. Azt hiszem, hogy ezt, egy ilyen hírt eleve az ember nem tud úgy feldolgozni, hogy nyugodtan és azonnal felkészült, lelkileg felkészülten tudjon erre reagálni. Nyilván az első érzés, ami az embernek a lelkét betöltötte, nem is érzés, mert a sokk, amikor az embernek kiürül az agya, és gondolkodni sem tud, hogy végül is ez a legfontosabb kérdés, hogy történhetett meg, ez nem is lehet igaz, itt biztos valami tévedés történt. Tehát nyilván ez az első gondolat, főleg azért, mert hogy ugye pont a sztereotípiáktól mentes életem miatt eszembe nem jutott volna, hogy valóban eszembe nem jutott volna, hogy ez velem megtörténhet. És hát nyilván volt bennem düh is, hogy nem az én hibámból, bár én ezt nem szeretem, ezt a kifejezést, hogy valakinek a hibájából, de nyilván van olyan időszak, amikor az embernek muszáj hibáztatnia valakit. És volt is egy olyan rövid időszak, amikor én nagyon-nagyon haragudtam a férjemre azért, hogy ezt velem megtette, és ezt idézőjelben mondom, mert ma már ennek nincsen jelentősége.
Mégiscsak te, Lilla, te egy fotóművész vagy. Hogyan jött ez az egész gondolat, hogy ti dolgozzatok együtt Mártával, vagy egyáltalán miért érdekel téged ez a téma?
ott, amikor a Zsolti mama mennybe megyen dolgoztam, akkor sajnos elég sokszor, ja, sziasztok, tehát a 2008 és 2010 között a Zsolti mama mennybe megy anyagon dolgoztam, ami három prostituáltról szólt, akik egy családban éltek, és akkor azért néha előfordult ez a, tehát feljött ez a HIV kérdés, illetve HIV szűrés, stb., és akkor engem már nagyon érdekelt ez a téma. Tehát szerettem volna ezt elkezdeni, és akkor így próbáltam kapcsolatokat szerezni olyan emberekhez, akik, tehát szerettem volna eljutni olyan emberekhez, akik HIV-fertőzöttek voltak. Egyébként azért azt így tudni kell, de hát erről Márta sokkal többet tud beszélni, hogy szerencsére Magyarországon elég kevés a HIV-fertőzöttek száma. Most pont arról beszéltünk, hogy 3000, akik tudják magukról, és azért valószínűleg még egy szerennyien vannak azok, akik nem tudják magukról, de azért ez viszonylag kevés nyugat-európai viszonylatban, meg egyetem világ viszonylatban is szerencsére. És amúgy a prostituáltak körében is szerencsére nagyon-nagyon kevés azoknak a száma, akik HIV-fertőzöttek, és hát ott nem sikerült találnom olyan embert, akivel el tudtam volna kezdeni dolgozni. Egyébként most már így utólag visszanézve nagyon örülök ennek pontosan a sztereotípiák miatt, mert hogy ez pont egy olyan téma, ahol nagyon-nagyon, szerintem most már látom így visszanézve, hogy nagyon kell kerülni minden olyan megbélyegző elemet, ami, tehát hogy ezzel az állapottal, vagy ezzel a témával önmagában elég foglalkozni, nem kell még pluszban egy csomó réteget rárakni, ami nehezíti ezt a dolgot. És na, szóval az történt, hogy 2010-ben, amikor befejeztem a Zsolti mamát, akkor nem tudtam elkezdeni ezt az új anyagot, és aztán az ACB Galéria felkért művészeket, hogy különböző betegségeket jelenítsenek meg, és én egy krónbeteg fiút kaptam, és kiderült, hogy az a gyógyszergyár, ami ezt az egész projektet támogatta, ők forgalmaztak HIV gyógyszert is, és ennek a gyógyszergyárnak a képviselőjével beszéltem, és ő eljuttatott először engem a plusz egyesületnek a vezetőjéhez, és ő mondta, az egyesület vezetője azt mondta, hogy ő nem vállalja, nem adja az arcát egy ilyen történethez, viszont van Márta, aki előadásokat tart, aktivista, és hogy nyíltan és nyitottan beszél erről a dologról. Még annyit fűznék ez a dologhoz, hogy a Zsolti mamához, ahogy most így értelmezem így a két anyagot, azt gondolom, hogy mindenképpen köze van a pozitív című anyagomnak, ugyanis a Zsolti mama az egy, mind a kettő egy családtörténet, csak az egyik az egy mesterséges, ezt most idézőjelben mondom, családnak a története, és a Márta esetében meg egy valós családnak a történetét dolgozzuk föl, mondjuk retrospektíve, tehát hogy mi visszafelé megyünk a történetben, tehát nem egy mostani élő családról beszélünk folyamatosan, hanem egy bizonyos családnak a történetéről, ami már nincsen, illetve van, csak másféleképpen van. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a két anyag igenis kötődik egymáshoz.
Márta, hogyan, mert oké, azt elmondtad, hogy volt egy olyan pont, nyilván a sok után egy csomó mindenen túl kellett esned ahhoz, hogy aztán most aktivistaként éled az életed, vagy hát ez is része az életednek, hogy te aktivista vagy, és hogy előadásokat tartasz. Ez adódott abból, hogy mondjuk te pedagógus vagy alapvetően, és azt gondoltad, hogy ez fontos, hogy azt a fajta, mondjam, tudást, amit te már vagy megélt, átélt dolgokat, azt te átadd?
Tulajdonképpen ez egy folyamatnak a vége, ha úgy vesszük, mert az első lépés nyilván az volt, hogy amíg ugye a férjemet tápoltam, fél évig jártam a kórházba hozzá, addig én nagyon sok segítséget kaptam a sorstársaimtól. És amikor a férjem meghalt, akkor kezdtem el ebben a kis mikroközösségben tevékenykedni, és nagyon hamar ráéreztem arra, hogy mennyire jó az, hogyha van egy olyan közösség, ahol nyitottan, nyíltan lehet beszélni ezekről a problémákról, és ez rengeteg energiát adott. És aztán később, mivel látták, hogy egy pozitív életszemlélettel rendelkezem, és jó példát tudok mutatni, rendszeresen küldtek hozzám általában frissen fertőzött, vagy frissen kiderült fertőzött hölgyeket, akik nőket, akik nem tudtak megbirkózni ezzel a problémával, és rájöttem arra, hogy ezt én tudom csinálni, hogy jó hatással vagyok rájuk. Aztán később orvosoknak továbbképzést tartottak, ahova meghívtak, hogy beszéljek arról, hogy milyen is hívvel élni, és hát bár az első ilyen egy-két előadásom az katasztrofális volt, egyre jobban belejöttem a témába, és egyre jobban éreztem azt, hogy meg tudom fogni az embereknek a figyelmét, és úgy gondoltam, hogy ezt ki kell használnom, és már önmagában az ügy érdekében is, ha tehetek, akkor tennem kell valamit, és aztán szépen jött egyik a másik után, prevenciós előadásokat, foglalkozásokat tartottam, amiben mindig becsempésztem a témának azt a részét is, hogy mennyire tudjuk elfogadni egy HIV pozitív embernek a közelségét a családban, az iskolában, a társadalomban, vagy csak egy emberről, aki ott áll mellettünk a buszon, és látom az eredményét, és ez sok erőt ad nekem.
És most két kérdés is eszembe jutott, de az egyiket azt mindenképpen most felteszem, hogy azt szerintem tegyük kicsit tisztába, mert én ugyan most utána olvastam, meg azért egyre felvilágosultabb a társadalom, meg én magam, most magamról beszélek ebben a témában, de hogy ez az, hogy valaki HIV pozitív, és az AIDS viszonya, az micsoda egész pontosan, ez szerintem nem biztos, hogy mindenki számára teljesen világos, ezt meg felvilágosítasz minket ez ügyben?
Általában azt szokták mondani az ilyen emberekre, hogy AIDS-es. Tehát nagyon ritkán használják a HIV pozitív kifejezést, holott tulajdonképpen a HIV pozitívok vannak többen. A HIV pozitivitás azt jelenti, hogy az illető vírushordozó. Attól függően, hogy az immunrendszerét mennyire támadta meg a vírus, tehát mennyire gyengült le, nagyon sokáig HIV pozitív állapotban van, amit a mostani gyógyszerekkel tulajdonképpen a végletekig el lehet húzni. AIDS állapotról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer már annyira legyengült, hogy különböző opportunista fertőzéseket, betegségeket kap meg, és tulajdonképpen az AIDS állapotban az a veszélyes, hogy azok a betegségek, amiket a gyenge immunrendszer miatt megkapnak ezek az emberek, azok végzetesek lehetnek.
Téged mi motivált arra, hogy a Lillával elkezd dolgozni ezen a projekten?
Hát ez egy érdekes dolog volt. Először nem hittem benne, hogy ebből bármi is kikerekedhet, de hát mivel kíváncsi természet vagyok, úgy gondoltam, hogy egy találkozást megér, hogy erről a témáról beszéljünk. Akkoriban el is mondtam Lillának, hogy az én erősségem tulajdonképpen a verbalitás, és el nem tudom képzelni, hogy ezt hogy lehet képileg megjeleníteni. Csak hát Lilla azt mondta, hogy ezt bízzam őre, majd ő ezt megoldja. És én úgy gondoltam, hogy hát akkor jó, ez az ő területe, majd beszélgetünk, majd kiderül, hogy mit lehet ebből kihozni. Tehát igazándiból először a kíváncsiság vitt bele, és hát ugye mivel nagyon sokáig dolgoztunk együtt, nem jó ez a kifejezés, tehát nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok mindent megismertünk egymásból, és nem csak ő ismert meg engem, én is megismertem őt, tehát végül is kialakult egyfajta barátság, és egyre több jobban tudjuk értékelni egymásnak a személyiségét, tehát én azt hiszem, hogy végül is nagyon sokat kaptam én ettől a munkát, úgyhogy én ezt köszönöm is Lillának.
Hát én is nagyon köszönöm, én is nagyon sokat kapok folyamatosan ettől a munkától.
De meg tudod fogalmazni? Te mondjuk, ha nem is nagyon konkrétan, de mondjuk kicsivel jobban, hogy a nagyon sok, az mit jelent?
Hát ez elég sok rétű a dolog. Először is például a sztereotípiek, tehát hogy én is, amikor belementem ebbe az anyagba, mert sokan felteszik nekem ezt a kérdést, hogy miért ezeket az anyagokat választom, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ezek ilyen kíváncsiság nálam is, tehát hogy egy elég kíváncsi természetű ember vagyok, és akkor gyerekkoromból maradtak mondjuk ilyen kíváncsiságok, és akkor ezeket így bizonyos anyagokat azért választok, mert szeretnék többet megtudni róla, vagy mondjuk kamaszkoromból, nem feltétlenül gyerekkoromból. Hát illetve nyilván ezek szintén feldolgozási folyamatok, hogy saját kérdésekre keresek válaszokat az anyagaimon keresztül. És hát nyilván, amikor én először megláttam Mártát, hát így azért így elmondhatom, hogy hát ugye egyrészt nagyon keveset tudtam erről az egész állapotról, és akkor, amikor, tehát nyilván az emberben élt egy kép, hogy mondjuk egy HIV pozitív ember hogy nézhet ki, milyen lehet, stb. És ez egy nagyon, és tudom, hogy kellemetlen erről beszélni, meg hát nem illik ilyet elmondani, de hát én elmondom, hogy hát én nekem is ez egy ilyen fantasztikus dolog volt, hogy hát tökre nem az, amire én gondoltam. És hogy körülbelül ennyi az, amit az emberek így, tehát hogy ennyire nem tudunk erről az egészről semmit, se politikai szinten, se oktatás szintjén, se most így a saját területemről beszélek, mondjuk se a képzőművészet terén nem történt semmi ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez volt az egyik. Hát a másik az, amit amúgy is szoktam a munkáimban alkalmazni, ez a folyamatosan megismerjük egymást, és itt hangsúlyozom azt, hogy egymást ismerjük meg, tehát hogy én is egyre és egyre jobban megyek bele egy-egy történetbe. Ez is egy nagyon tanító dolog volt, és ezen kívül meg az, hogy tehát ezt a fajta munkamódszert, amit most itt kipróbáltam, ilyet még nem csináltam, mert én mindig nagyon sokszor, tehát mindig sokat dolgoztam szövegekkel, viszont általában a szövegekkel úgy dolgoztam, hogy már voltak képek, és ehhez használtam, gyűjtöttem szövegeket, most volt a szöveg, a Márta verbalitása, és ehhez gyakorlatilag visszamenőleg kellett a képeket megcsinálni. És hát itt is az egy, tehát ez egy fontos rész volt, hogy itt folyamatosan a múltról beszéltünk, tehát gyakorlatilag a múltat kellett rekonstruálni képekben. Tehát egy kicsit ilyen újrajátszási folyamat volt, nem is kicsit, hanem nagyon. A Márta absztrakt képeit próbáltuk újra megvalósítani. Úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon sokat tanultam ebből az anyagból, azt hiszem.
Márta, neked egyébként a feldolgozásban már nyilván, amikor Illával találkoztál, te már sok mindenen túl voltál ebben a folyamatban, de adott ez valamit, ez a közös munka ehhez a feldolgozási folyamathoz? Vagy...
Hát ez egy borzasztó furcsa kérdés, és ezen nagyon sokat gondolkodtam. Én az elején egyáltalán nem arra gondoltam, ami aztán végül született ebből a közös munkából, mert én ahhoz voltam hozzászokva, hogy a saját életemet csak illusztrációként használtam, például az előadásaimban. És általában, amikor az emberekkel beszéltem, soha nem arról beszéltem, hogy én, hanem arról, hogy az én példámon keresztül ez van. És nekem nagyon furcsa volt visszamenni ebbe a 15 évbe, és sokszor okozott törést és lelki problémákat az, hogy fel kellett idéznem olyan dolgokat, amiket az ember úgy eltemetett voltak, de nem foglalkozott vele, nem kavarta fel az ember a lelkét, hogy ezekre hogy visszaemlékezzen. Furcsa volt, tehát egészen más dolog született belőle, mint amit én eredetileg gondolt. Mást mutat, valahol engem mutat a HIV pozitivitáson keresztül, én pedig pont fordítva szoktam, hogy a HIV pozitivitást mutatom az én példámon keresztül. Tehát ez egy érdekes adat volt hozzá ehhez az egészhez.
Mondd.
Csak szerettem volna megkérdezni akkor, hogy mire gondoltál, amikor elkezdtünk dolgozni, hogy mi lesz ez?
Nem tudom, ugyanaz, amivel korábban foglalkoztam, hogy beszéljünk a HIV pozitivitásról. Úgy mellesleg rólam, de úgy általában a HIV pozitivitásról, hogy példákat mondok, amiket tudok, hogy bizony a HIV pozitívokkal ez a dolog is megtörténik, meg az a dolog is megtörténik, és hogy ez milyen borzasztóan rossz, de hogy velem ez nem történik, meg mert én másképpen, tehát nem tudom másképpen kifejezni, csak azt, hogy engem meglepett, hogy ez az egész végül is rólam szól, de megmutatva azt a részét, hogy én hogyan éltem meg ezt az egész történetet. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez talán annyiból érdekes, hogy tényleg egy hétköznapi ember, aki nem gondol arra, hogy ilyesmi megtörténhet, Lilának mondtam egyszer, hogy mindig szerettem volna különleges lenni, de azért nem egészen így képzeltem. De valóban így van, hogy a HIV pozitivitásom valamilyen szempontból különlegessé tett, de soha nem a saját személyemet toltam előtérben.
És a Lila pedig erre volt kíváncsi.
Igen.
Leginkább. Egyébként volt olyan pillanat, ezek szerint, hogy azt mondod, hogy volt, hogy nehéz volt, hogy azt gondoltad, hogy hagyjuk abba, Lila, ne gyere többet? Vagy azért ennyire nem?
Olyan volt, hogy mondtam, hogy most, tehát az, hogy most ne, most ezt most ne csináljuk, mert most zaklatott vagyok, és nem vagyok objektív, nem vagyok nyugodt, nem vagyok rá képes, hogy tényleg milyen felkavaró élmények voltak, nem is egyszer fordult elő, hogy elhalasztottunk egy-egy ilyen találkozót, hogy most nem akarok erről beszélni.
Tehát
mert
ahogy
nem...
mentünk bele igen, az igen. újra. Feldolgozási, újrajátszási
nem volt könnyű, folyamatban. Tehát így utólag azt mondom, hogy nem volt könnyű, de végül is megérte.
Lila, az, hogy azt mondod, hogy te is egyre jobban mész bele, ez azt is jelenti, hogy magadat is te is egyre jobban kiadod?
Igen, azt hiszem, meg hát úgy is mentünk bele, hogy végül is ez egy kicsit olyan volt, mint egy irodalmi szöveg, amit elkezdünk értelmezni, mert amúgy Márta úgy beszél, meg úgy ír, mint hogyha irodalmi szövegről lenne szó, legalábbis én mindig így. De kicsit olyan volt, mint amikor a bölcsészkaron végeztem, és akkor amikor bölcsészként így elkezdtem egy regényt értelmezni, és újabb és újabb rétegeket találtunk meg benne. Hát itt is arról volt szó, csak itt még egy kicsit, tehát ez még meg volt fűszerezve azzal, hogy ezt képekben is meg kellett jeleníteni. Úgyhogy gyakorlatilag a munkafolyamat az volt, hogy most nem emlékszem pontosan, hogy hány történet van, de azért volt azt hiszem 6 vagy 7 történet, amit folyamatosan átbeszéltünk. Kezdődően attól, ahogy a Márta megtudta férjéről, hogy éces, akkor, hogy azt hogy dolgozta föl, akkor a gyerekeinek hogy mondta el, akkor a naplót átbeszéltük többször, akkor a poharak, amikor azt majd elmeséled, mert szerintem az egy gyönyörű szép történet, szóval, hogy ugyanazokat a történeteket újra és újra átbeszéltük, és tényleg voltak olyan pillanatok, amikor a Márta azt mondta, hogy nem tud most ennél tovább menni, mert elég volt. És akkor ezeket így mindig tudomásul vettük, és beszéltünk másról.
Egy picit mesélj arról, mert az sem hagyományos szerintem, hogy egy kurátor is dolgozott ebben a projektben, Muskovics Gyula, és hogy ez sem feltétlen hagyományos, hogy egy kurátor az anyag, ha nem is első percétől, de elég korai szakaszában beszáll a munkába, és részt vesz benne, és közösen beszélitek át, és alakítjátok. Ez hogyan működött ez a munka, akár kettőtök, akár hármatok között?
Igen, hármasban is találkoztunk. Igen. Hát ez úgy volt, hogy ugye elkezdtem Mártával ezt az anyagot, és szerintem pontosan a verbalitás miatt volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy ezt így nem tudom az eddigi módszereimmel megcsinálni. Nem volt egyértelműen fotogén az egész helyzet, nagyon nehéz volt fotóban megjeleníteni, tehát nem tudtam azokat az eszközöket használni, amiket eddig használtam, ami egyébként nagyon jó, mert az ember ilyenkor tanul sokat, és akkor volt az, hogy éppen Mély József művészettörténésszel beszélgettem valamiről, és akkor így mondtam neki, hogy valahogy úgy megakadtam ezzel az anyaggal, mert hogy nem találok rajta fogást. És nagyon nézegettem különböző weboldalakat, művészeket, hogy mégis merre kellene elmenni, hogyan kellene, de úgy nem tudtam, hogy hogyan lehetne ezt az egész anyagot így megjeleníteni, és akkor a Józsi mondta, hogy neki van egy tanítványa, aki diplomázott, és most diplomázott, és a HIV lengyelországi, tehát két lengyel művészről írta a szakdolgozatát, és abszolút a queer művészet érdekli, és a HIV lengyelországi megjelenítéséről írta ezt a szakdolgozatot, és hogy nagyon otthon van ebben a témában, hogy esetleg kezdjek el, vagy megkérdezi, hogy nem érdekelné-e őt, és a Gyulát érdekelte a dolog, úgyhogy így kezdtünk el mi együtt dolgozni, és hát Gyulával gyakorlatilag ugyanazt csináltuk, mint Mártával, hogy vele is nagyon sokszor átbeszéltük a dolgokat, csak vele sokkal inkább úgy, hogy mindig megpróbáltuk a történetet megbeszélni, hogy ez hogyan lehetne leginkább úgy megjeleníteni, hogy sztereotípiamentes legyen, hogy hogy queer legyen, hogy Gyulát idézzem. És hát igen, hogy ezt hogyan lehet vizuális nyelvben megjeleníteni ezt a történetet. És nagyon sokat segített nekem egyébként, szóval, hogy így rendszeresen nyeste azokat a dolgokat, amiket mondjuk, amilyen hibákat én elkövettem volna, pont ez a sztereotipizálás, a többi, azért ebben eléggé otthon van ebben a formanyelvben, és akkor volt egy pont, amikor Mártával így hármasban is találkoztunk, ami szerintem nagyon fontos volt, azt hiszem neked is, de Gyulának feltétlenül nagyon fontos volt, hogy ne csak beszéljünk valakiről, hanem lássa is azt az illetőt, akiről beszélünk, sőt, egyszer elmentünk erre a Hívvilágnap, jól emlékszem, úgy hívták erre a megemlékezésre a Szent László kórházba?
Nem.
Az ÉDS-ben elhunytak.
Igen, a május 3. vasárnapján az ÉDS-ben elhunytak emlékére gyertyát gyújtanak mindenhol a világon, és a László kórházban van egy emlékkő, ahol minden évben összegyűlünk, és gyertyát gyújtunk május 3. vasárnapján.
Igen, és akkor oda is eljött Gyula, úgyhogy azért ő is közelebbről látta ezt a témát.
Egyébként most, hogy azt mondtad, hogy néztél olyan művészeket, akik ezzel a témával foglalkoztak, hogy egyrészt kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudtak inspirálni más művészek, másrészt pedig valahogy nekem az az érzésem, de ez biztos az én tájékozatlanságom, de hogy nekem valahogy az az élményem, hogy ez a téma, hogy hív pozitív, vagy éjsz a művészetben, általában vagy úgy jelenik meg, hogy nem tudom, mondjuk, mint Nan Goldinnál, aki a saját környezetében lévő saját ismerettségi körét fotózta, ahol mondjuk előfordult a droghasználat, vagy ilyesmi, és akkor ebből fakadóan, tehát hogy azok igazán sztereotíp helyzetek, és nagyon fontos benne, hogy vizuálisan megjelenjen a betegség a testen. Vagy pedig a másik megjelenési forma valahogy az a gyászmunka, illetve a hiány, ami az elment hiányából fakad, és annak a megjelenítése különböző szimbolikus módokon. Hogy ez szerintem egy egészen más megközelítés, hogy a tied és Mártáé, mert ezt, hogy mondjam, én valahogy annyira közös munkának érzem, hogy mi volt az, ami elindította, hogy te ezt így fogod megfogni, ezt a dolgot.
Hát nyilván nagyon sok alkotást néztem, van egy oldal, az a neve, hogy Visual Aids, és az hát olyan művészeknek az alkotásait gyűjti össze, akik érintettek, főleg HIV pozitívak. És illetve nem csak, mert hát a Nan Goldinnak az alkotásai is szerepelnek ott, és hát Nan Goldinról lehet tudni azt, hogy ő nem, szerencsére nem HIV pozitív, de hát olyan szinten érintett, hogy a barátai közül viszont sokan elhunytak AIDS-ben. És engem egyébként ez azóta is foglalkoztat, hogy mikor fog egy művész hogyan tud hitelesebben beszélni egy dologról, ha érintett, vagy ha nem érintett, vagy mitől lesz hiteles egy műalkotás. Nem találtam egyébként erre választ, mert nagyon sok műalkotást végignéztem, és azt láttam, hogy attól, hogy valaki érintett, attól nem feltétlenül lesz érdekesebb az alkotása. Ezzel, amiket te mondasz, egyébként ezzel én is szembesültem, viszont én nekem a hagyományos fotográfiai megközelítés, például a Nan Goldin féle, én nagyon szeretem a Nan Goldin, meg hát nagyon-nagyon inspirált mindig is, de pont ebben a témában nekem nem annyira nem gondoltam, hogy ezt, meg hát eleve a Márta személyéből is adódott az, hogy ezt én így nem tudom megfogalmazni, ezt a témát. Azt hiszem egyébként, hogy a Márta absztrakt gondolkodása, a Márta történetei, illetve a Márta személye, azért ez nagyon erősen megmutatott egy irányvonalat, hogy merre lehet menni. És aztán, amikor így nézegettem a művészeket, aki nagyon nagy hatással volt rám, az a Félix González Torres, kubai művész volt, de Amerikában élt, és Amerikában is halt meg. És az ő, hát ő igen, tehát végül is ő, hogyha úgy veszük, akkor ő gyászmunkával foglalkozott, mert tulajdonképpen a társáról kiderült rosszról, hogy HIV pozitív, utána AIDS-ben ő meg is halt, és hát ez egy ilyen közös napló, egy nap közös feldolgozás gyászmunka az, amivel ő foglalkozott. Rendkívül absztrakt módon használt fotót, használt installációt, stb. És nekem az a feldolgozás az nagyon-nagyon tetszett. És őnála soha lehet, tehát nem lett egyértelmű, mindenki tudta, hogy ő HIV művész, vagy AIDS-szel foglalkozó művész, illetve fertőzött, de magukban a munkákban nem jelenik ez így meg konkrétan. Valamiért nekem ez az absztraktabb feldolgozás, ehhez a témához sokkal jobban illett.
Márta, te is írtál, vagy írsz is még naplót?
Nem. Én csak egy nagyon rövid ideig írtam naplót, akkor, amikor még nem tudtam beszélni senkinek sem erről a dologról, és még el sem tudtam képzelni, hogy valakivel valaha megosztom a problémát, a gondokat. És azt hiszem, azt gondoltam, hogy ha netalántán meghalok, most már mosolygok magamban rajta, de ha netalántán meghalok, akkor maradjon valami, amiből megtudhatják a gyerekeim, hogy végül is mivel kellett szembenéznem. Nem tartott sokáig ez a naplóírás, tehát tényleg egy kis rövid naplócskáról van szó, mert hogy aztán ugye eldöntöttem, hogy ezt nem lehet magamban tartani, ezt meg kell osztani másokkal is, elsősorban nyilván a családommal.
Van egy szövegrészlet a te írásodból. Ez nem tudom, hogy egyébként a naplód része, vagy egy külön írás, amiben azt a két szót említed ezzel kapcsolatban, hogy meg kell osztanod a családoddal, hogy bizalom vagy kímélet.
Igen.
Ez nekem nagyon... hogy mondjam, nagyon, nagyon érdekes volt ezzel ez az egész gondolat, hogy vajon tényleg mi az, ami fontos ilyenkor, vagy mi az, ami, vagy mennyire tudja háttérbe szorítani az ember saját magát, és kell-e, vagy van-e értelme, vagy az, uh-huh. vagy az egy olyan fajta, hogy mondjam, mártírság, ami nem visz előre se téged, se mást sem, uh-huh, tehát uh-huh. Hogy már hogy az, hogyha magadba folytod esetleg,
igen.
Hogy te végül is miért döntöttél úgy, hogy elmondod?
Nekem a gyerekeimmel való viszonyom mindig a bizalmon alapult, és ez a probléma azért túl nagy volt ahhoz, hogy ne gondolja át az ember. És tényleg ezt kellett mérlegre tennem, hogy vajon meg kellett tartanom azt a bizalmat, amit eddig egymás iránt éreztünk, amit egy családi kapcsolatban tényleg kialakítottunk, vagy pedig kíméljem meg őket. Egy szülő azt hiszem, hogy mindig szeretné megkímélni a gyerekeit. Tehát nagyon fontos problémát vetett fel ez, hogy tényleg... talán jobb lenne megkímélni őket. De aztán arra gondoltam, hogy ahhoz elég erősek, hogy megbirkózzanak egy ilyen teherrel, de azzal egyikünk sem fog tudni megbirkózni, hogyha kiderül, hogy nem volt hozzájuk elég bizalmam. Így aztán úgy gondoltam, hogy inkább megtartom a bizalmukat, és inkább elmondom nekik, hogy mi is a helyzet velünk.
Ha ez nem nagyon személyes, és el lehet mondani, haragudtak rád?
Nem. Nem. Én rám nem haragudtak. Az apjukra igen. Tehát azért az elég kemény munka volt, hogy elérjem, hogy ne haragudjanak az apjukra azért, mert hogy engem megfertőzött.
És ez miért volt neked fontos, hogy ők ne haragudjanak az apjukra?
Mert én úgy gondolom, hogy a harag az a lelküket rombolja, és én magam sem tartok haragot pontosan azért, mert érzem, hogy az milyen romboló tud lenni az embernek a lelkében, és nem akartam, hogy őket ez még ez is terhelje azon kívül, hogy szembesülni kellett egy ilyen helyzettel.
Akkor kicsit beszéljünk konkrétan az anyagról, mert most már nagyon körülírtuk mindenhogyan, és meggondolkodtam azon, hogy végül is ugye a filmeknél szokott az problémás lenni, hogy ugye lenelőjünk valami olyat, ami esetleg egy film nézése közben ugye a slusszpoén, de hogy itt azt hiszem nincs ilyen, vagy szóval, hogy inkább csak még érdekesebbé válhat, hogy valakit kíváncsivá tehet, hogyha beszélünk arról, hogy konkrétan mi látható majd ebben a kiállítási térben, ugye a Liget Galériában lesz, és egy egyestés kiállítás február 26-án, és 18 órától lehet majd látni, és Süvet Szemese fogja megnyitni, hogy mik lesznek ott.
Tehát ami szerintem a három nagyon fontos, igazából nem, hát négy részből áll a kiállítás, ennek a fő része az egy videómunka, ami a Mártával való beszélgetéseinket nek egy vágott változata, végülis pont mondtam a Mártának, hogy egy körülbelül 4 vagy 5 órás anyagból lett egy 11 perc összevágva, és hát igazából nem, ez nem is videómunka, hanem ez inkább egy kép és hangmontás, tehát gyakorlatilag a fotókból és tehát állóképekből áll, és a hang lett összemontázsolva, ez a fő rész, itt azokat a fő történeteket járjuk körül, amikről sokat beszélgettünk Mártával. Ezen kívül van Mártáról egy nagy kép, egy önarckép, vagy önarckép, bocsánat, egy portré, és ezen kívül ki vannak állítva Márta, amikor a férjem meghalt, akkor a legtöbb dolgát kidobta a férjének, viszont egy pár tárgy megmaradt, és én ezeket lefotóztam, úgyhogy ezek a tárgyak maradtak, ezek a tárgyak lesznek még kiállítva, illetve van egy nagyon szép történet, amit majd Márta elmesél a poharakról, és én abból csináltam egy installációt, aminek az a címem, én úgy neveztem el, hogy a poharak tánca, és a képek mellett is a Márta, tehát azok a szövegek, tehát nem képcímek vannak, hanem azok a szövegek vannak, amiket én így lejegyzeteltem, vagy Mártának a naplójából vettem ki, tehát például a Márta portréja mellett, ahogy Márta bemutatkozik, a tárgyak mellett, ahogy a Márta hívta a férjét, de itt most nem lövöm le a poént, a poharak tánca mellett a poharakról szóló történet van, illetve a videón ott meg a Márta meséli folyamatosan a történetet. Úgyhogy ez a négy rész, ebből a négy részből fog állni a kiállítás most. Ez az egyestés, és ez majd később megy az Off-Biennálére, az Off-Biennálé keretein belül lesz kiállítva, és hogyha ott azt hiszem, hogy tehát ott legalább egy hétig lesz kiállítva remélhetőleg. Még nem tudjuk, hogy hol.
Majd azt is elárulom a Svenk hallgatóknak, majd, hogyha kiderül. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye azt mondtad, hogy önarckép, hogy igen, ebből is látszik, hogy valahogy Márta nagyon benne van ebben az anyagban, hogy szinte tényleg olyan, mint hogyha ő saját maga adta volna ebbe a saját arcát végül is. Hát és igen, tényleg igen, így is történt.
Igen.
Egyébként az ebből a szempontból, a bizalom és a kímélet szempontjából hogyan működött a ti kommunikációtok? Hogy ezt úgy értem, hogy volt-e olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy túlzottan, mert ezt mondtad, hogy nehéz volt, de hogy azt érezted-e, hogy ez egyfajta kíméletlenség, hogy ennyire belemenni ebbe a dologba, illetve hogy szükség van-e egyfajta kíméletlenségre azért, hogy minél őszintébb legyen egy anyag, és mondjuk meddig lehet ebben elmenni, ebben a, nem tudom, ilyen kiegyensúlyozásban?
Tudni kell azt, hogy én elég nyitott ember vagyok, tehát én általában nem szoktam titkolózni. Ez egyébként jellemző is, mert rólam nagyon-nagyon sokan tudják, hogy HIV pozitív vagyok. A tanítványaim szüleim, amíg dolgoztam, a munkatársaim, a tanárok, az iskolaigazgató, mindenki tudta. És én úgy gondolom, hogy pontosan ez az a téma, ahol nem is lenne helye annak, hogy az ember úgy titkolózzon, vagy hogy azt mondja, hogy ez nem tartozik ide, hiszen bármi, ami kapcsolatos ezzel a témával, az valamilyen szempontból fontos lehet. Meg hát egyébként is én mindig azt szoktam mondani, ha előadást tartok akkor is, hogy bármit lehet kérdezni, nincsenek tabuk, én mindenre válaszolok. A nehézséget valóban csak az okozta, hogy ezek a visszaemlékezések érzelmileg felkavartak. Tehát olyankor kellett megállni. De az, hogy valamit eltitkolni, vagy valami, hogy, és soha nem éreztem, hogy valamiben túl mélyen megyünk bele. Ez a túl, ez sosem volt, sosem játszott szerepet a mi közös munkánkban, hanem csak ez az időnként ez a megállás, mert hogy most egy kicsit zaklatott vagyok.
És te mit gondolsz erről, Lila?
Hát nagyon próbáltam én is hogy minden csápommal arra figyelni, hogy addig menjek el, amíg el lehet menni. Tehát, hogy azt a határt, azt sose lépjem át, és hogy ez egy ilyen nagyon, most hülye szót használok, de egy nagyon korrekt bizalmi viszony legyen, ami tényleg arról szól, hogy kölcsönösen nem élünk vissza, illetve én nem élek vissza, én mint mű. És ez, egyébként itt hozzáteszem, hogy ezért is nagyon örülök, hogy a Márta most itt van, mert ilyet nagyon ritkán csinálunk, tehát sokszor képzőművészek dolgoznak modellekkel, viszont nagyon ritkán fordul elő, hogy a modell is végül is ott van és elmondja. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én ennek nagyon örültem, hogy a Márta vállalta ezt, hogy eljött erre a beszélgetésre. De volt bennem olyan, amikor így, tehát tényleg volt egy pont, amikor éreztem, hogy olyan részekre megyünk, vagy olyan területekre tévedünk, ami nehéz nagyon Mártának, és akkor így zavarba is jöttem, mert tudom magamról, hogy amikor így nagyon belemegyek valami lelki dologba, hogy azért az jó, hogyha egy szakember van, aki tudja, hogy merre kell ilyenkor irányítani az embert, hogy ne vesszek el, vagy ne süllyedjek el, vagy ilyesmi, és hogy egy kicsit úgy zavarba jöttem, hogy hát nekem ehhez nincsen meg a képzettségem, hogyha ne adj Isten, valami történik, akkor mi lesz, vagy, uh-huh. vagy mit tudok mondani, vagy hogy mi az a szó, amivel meg tudom nyugtatni. Aztán szerencsére valahogy túllendültünk ezeken a dolgokon, meg hát azt gondolom, hogy nekem nem is az a dolgom, hogy pszichológus legyek, hanem az, hogy művész, aki feldolgozza.
Kölcsönös őszintesség, én úgy gondolom. Tehát, hogy amikor engem elkezdett valami zavarni, akkor én ezt meg tudtam mondani, tehát meg tudtuk beszélni, hogy most álljunk meg egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy nem kellett ehhez különösebb intuíció, mert hiszen addigra már kialakult egy olyan kapcsolat közöttünk, hogy nyugodtan mondhattam, hogy most álljunk meg egy kicsit.
Most, hogy ki lesz állítva ez az anyag. Nincs, mondjuk te vállalod, ugye előadásokat is tartasz, de azért más aktivistaként jelen lenni, és más, mint ahogy te magad is elmondtad, hogy ez egy másfajta hozzáállás, hogy saját magad vagy jelen. Félreértésnek nem szeretnének megijeszteni ezen a dolgokkal, hogy ilyesmi, szóval próbálom ezt ilyen nagyon pozitívan kérdezni, hogy örülsz egyébként tényleg, szóval ez egy pozitív kérdés, és tényleg így is gondolom, hogy elkészült ez az anyag, tehát ez egy jó
tudom.
Érzés.
Még nem tudom, bevallom őszintén, még nem tudom, tehát nyilván örülök neki, mert a Lila végig éreztette velem, hogy ha menet közben meggondolnám magamat, akkor se lenne belőle nagy gond. Nyilván nem örülne neki, de hogy tehát végül is az én választásom volt. Abszolút rám bízta, és ez a fajta bizalom nagyon sokat jelentett. Még mindig nem tudom elképzelni, hogy mit tudott ebből kihozni. Bevallom őszintén. És pontosan emiatt, amit te is mondtál, hogy hanganyagot és képanyagot kellett összeválogatni, hiszen, mint ugye mondtam korábban, nekem a verbalitás az erősségem. Ráadásul én úgy gondolom, nem is vagyok túlzottan fotogén. ami számomra inkább az izgalmas kérdés az, hogy ez valóban egy olyan kiállítás, amit végül is bárki megnézhet. Én vállalom az arcomat mindig és mindenhol, de nem vállalom például a közmédiában. Uh-huh. Pontosan azért, mert hogy én nem a saját ismerősi körömtől tartok, hanem attól, hogy a szomszédnéni elkezdi mondogatni, hogy itt van egy HIV pozitív itt a szomszédban, és ez ellen én nem tudok védekezni, mert a szomszédnéni nem fogja megosztani velem ezt a gyanúját. Akivel én tudok beszélni, az biztos, hogy el fogja tudni fogadni az én helyzetemet. Akivel nem tudok beszélni, de mindennapos kapcsolatom van vele, ott már zavaró lehet ez a helyzet. Tehát olyan helyzetek elé állíthat, amire én talán nem vagyok még felkészülve. Végül is ettől azt hiszem, hogy nem fogok tartani, mert azért az, hogy a művészetet kedvelők körébe ez látható lesz, azt hiszem, ez engem nem fog egy cseppet sem zavarni, és innen biztos, hogy nem fogok kapni valamiféle negatív megítélést.
Egyébként kaptál? Volt olyan, hogy szembesültél valami fajta előítélettel?
Ez nagyon érdekes dolog, ugyanis kizárólag az egészségügyben kaptam negatív visszajelzést. Kizárólag ott.
Egyébként nagyon érdekes, mert pont, hogy készültem erre a beszélgetésre, olvastam cikkeket ezzel kapcsolatban, és orvosi tanácsadásként, vagy orvos szájából hangzik el az összes sztereotípia, ami létezik, és igen, semmi más azon kívül. Úgyhogy én is nagyon meglepődtem, hogy ez a... Szóval, hogy 5-ből legalább 4,5 cikk ilyen igen volt. Sajnálom, hogy ezt megerősíted. A poharas történetet ezt mindenképp szeretném, hogyha elmesélnéd. Lillától akartam még egyet kérdezni, hogy elégedett vagy végül az anyaggal? Te hogy érzed?
Azt mondom, hogy 80%-ban igen. Szóval, de én... Hát én elég maximalista vagyok, és mivel hogy ez egy nagyon új terület nekem, ezért most, hogy már így összeállt a videó, meg összeállt a... Egyébként itt szeretném megemlíteni, hogy Ipsics Barbara csinálta a kép és hangmontást, és hát nélküle nem jött volna létre, úgyhogy köszönöm szépen neki így a rádión keresztül is, rendkívül sokat segített nekem, nagyon sokat dolgoztunk ezen az utóbbi időben. Hát most, hogy láttam, úgy nagyban... Most egy pár dolgot másképpen csinálnék, de azt hiszem, hogy egyébként 80%-ban azt gondolom, hogy átjött, amit én szerettem volna. Még van 20%, azon javítani kell. De minden anyagnál ez van egyébként, szóval amire összeáll egy anyag, azért az most így, most ez, lemegy ez a csütörtök, és akkor erre rá kell pihenni szándékosan, hogy egy kicsi távolságot kell tartani, és akkor utána szerintem majd még valószínűleg hozzá fogok nyúlni. De ahhoz kell egy kis objektivitás, és ahhoz meg kell a távolság. Úgyhogy pontosan ezért van az, hogy 3-4 évig dolgozom egy anyagon, mert és főleg azért ez egy nagyon nehéz anyag. Tehát itt is most kicsit lelkileg ki kell mennem belőle, hogy utána megint belemehessek.
Ezt is akartam mondani, hogy talán egy ilyen anyagnál nem csak a, hogy mondjam, a termék, vagy a végeredmény az érdekes, hanem maga a folyamat, igen, amin együtt keresztül mentek, az talán még talán fontosabb is, mint az, hogy mi lesz utána, igen, kiállítva.
Igen, igen.
Mennyire vált, hogy mondjam, szívügyeddé ez a téma? Tehát, hogy már ez az egész... AIDS és HIV pozitív kérdés, hogy mit gondolsz, hogy lett olyan érzés benned, hogy ezért tenni kéne, vagy ez kizárólag egy művészeti projekt volt, ami, hogy mondjam, ezzel nem, tehát nem akarnék súlyozni, hogy itt mi az érdekesebb, vagy nem tudom, de hogy a téma is közel került-e hozzád, vagy leginkább Márta?
Hát én most úgy fogalmaznék, hogy Márta, uh-huh, és a Mártán keresztül a téma került közel hozzám. Én nem gondolom magamról, hogy én egy feltétlenül aktivista művész lennék, tehát abban hiszek, hogy a művészeten keresztül, illetve az együttműködésen keresztül, tehát azokkal az emberekkel, akikkel én együtt dolgozom, azon keresztül tudunk valamit elérni. Szóval, hogy így nem vagyok naív, úgyhogy nem gondolom, hogy sajnos Magyarországon egy képzőművészeti alkotás nem feltétlenül fog tömegeket elérni. Uh-huh. De én inkább ebben a vonalban hiszek. Szívesen folytatnám egyébként ezt a témát, de azt gondolom, hogy még valószínűleg a Mártával való együttműködést is érdemes lenne folytatni tovább, vagy így kibontani még egy kicsit jobban. Igen, szóval, hogy nagyon érdekel, igen, a téma, de Mártán keresztül szerettem meg nagyon ezt a, uh-huh. ezt a témát.
Igen, hát egyébként a te munkáidra ez is jellemző, tehát azért is, mert egészen más dolog aktivista művésznek lenni, és egészen más dolog, hogy bizonyos témákra a művészeten keresztül, vagy a művészetet eszközként használva felhívni a figyelmet, és te inkább ezt, és ráadásul a személyességen keresztül.
Igen, igen.
Ez mondjuk elég fontos a te munkáidban.
Én mindig azt gondoltam, hogy akkor vagyok hiteles, hogyha személyesen tudok beszélni, tehát hogyha személyesen közelítek meg egy témát, úgyhogy igen.
Márta, elmondod ezt a poharas történetet? Így a végére?
Hát igen, ez emberi gyengeségeim egyike. Akkor, amikor ugye kiderült, hogy a férjem écses, tulajdonképpen tudtam, hogy meg fog halni, és az segített át az első sokkon, az első megrendülésen, hogy végül is bármi történt, együtt éltünk 25 évet, közös gyerekeink vannak, és nem hagyhatom, hogy egyedül halljon meg. És hogy nekem ezzel feladatom van, nem azért, mert hogy őt sajnálom, őt szánom, hanem inkább a saját lelkem megnyugtatására, hogy később nekem abból ne legyen lelki furdalásom, hogy nem tettem meg mindent, hogy nyugodtan tudjon eltávozni. Viszont maradt bennem egy kis tüske. A férjem egészen pontosan 52 évet és 7 hónapot élt meg. És amikor én lettem 52 éves és 7 hónapos napra pontosan, akkor bontottam egy üveg pezsgőt, kitöltöttem 2 pohárba, és kvázi kocintottam vele, azzal a megjegyzéssel, hogy egy nappal már többet éltem, mint ő. És ez egy kis elégtétel volt. Én azt hiszem, hogy ennyi emberi gyengeség belefér.
Ezt talán nem is nevezném gyengeségnek. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, ezt is, meg hogy eljöttél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
Szász Lilla fotóművésszel beszélgettünk, és Mártával, aki legújabb fotós projektjének a főszereplője, melyet a Liget Galériában február 26-án 18 órakor lehet látni. Ez egy egyestés kiállítás lesz, de hogyha ez a munka lesz, még máshol is látható, amelynek pozitív a címe, akkor mindenképpen értesítem a Svenk hallgatókat. Ez volt a Svenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Köszönöm szépen Csalócki Zsolt kollégámnak a munkáját. Böjt Ágit hallottátok, ne felejtsetek el körülnézni.